Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, énekeltük. Az Isten népéről van szó, akik összegyülekeznek vasárnapról vasárnapra, azok ezzel azt fejezik ki, hogy ők az Isten népéhez tartoznak. Ebben a szentmisében különösképpen is felszólítást kapunk arra, hogy ezen elgondolkodjunk. Mit is jelent a számunkra az, hogy Isten népéhez tartozunk? Az év egyházi év vége felé közeledünk, már csak egy vasárnap van hátra, a jövő vasárnap, amikor Krisztus király ünnepe lesz, és ezzel befejeződik az egyházi év. Nem véletlenül a király ünnepével, annak a királynak az ünnepével, aki a kereszten úr, aki a szeretetét az áldozatával mutatta meg nekünk. Micsoda lehetőség egy olyan vezetőhöz tartozni, aki minket szolgál, aki az életét is kockáztatja értünk, oda is adja. Nézzünk önmagunkba, és kérjük a Jóisten kegyelmét, hogy mérlegre tudjuk tenni így az év vége felé, hogyan is telt el ez az esztendő. Hogyan is értékeljük a saját életünket, egymással való kapcsolatunkat, és talán még arra is érdemes kérdezni, hogy az Isten vajon milyennek lát bennünket. Ma egyébként Árpádházi Szent Erzsébetnek is az ünnepe van, ahogy két héttel ezelőtt Szent Imre ünnepén is a liturgikus naptárban azt olvastuk, Szent Imre ünnepe elmarad. Most megint ugyanezt olvastuk ma reggel, mi ebben a liturgikus iránymutatóban, hogy Szent Erzsébet ünnepe ma elmaradt. Mi mégis ünnepeljük őt. Egy, aki közülünk való, vele kapcsolatosan mondta második János Pál pápa, akkor, amikor itt volt Magyarországon, Árpádházi Szent Erzsébet a hatékony tékozlás szentje. Hát sok minden tékozolunk, csak nem biztos, hogy hatékonyan. A tékozlásról az a fogalmunk, hogy magunkra gondolunk. Árpádházi Erzsébet tékozolta a világ javait úgy, hogy mások életét szolgálta ezzel. Gondoljunk ő rá is, és igazodjunk hozzá, érdemes. Tartsunk önvizsgálatot. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy én sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak 1-et. Kinek rátermettsége szerint aztán útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2-t kapott, másik 2-t szerzett. Az pedig, aki csak 1-et kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott, hozott másik 5-öt, és így szólt, Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az úr így válaszolt, jól van te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt, Uram, 2 talentumot adtál nekem, nézd, másik 2-öt nyertem rajta. Az úr így válaszolt, jól van te derék és hűséges szolga, ha kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, így szólt. Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aradsz, ahová nem vetettél, és onnan is születelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem, és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked. Válaszol az Úr, ezt mondta neki, de gonosz és lusta szolga. Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és születelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogyha megjövök, kamatostul kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van, mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék. Akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezt a haszna lehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, hogy sírás lesz és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, azt mondottam, már múlt vasárnap is ezt emlegettem, ma is hangsúlyozni szeretném, hogy a számvetésnek az időszaka van. Nagyon fontosak lehetnek ezek a figyelmeztetések a számunkra, mert olyan ám az élet, hogy megfeledkezünk erről. Ugyan úgy a mindennapokban, ki gondol most például erre? Itt vannak a fiatalok, nyilvánvalóan egészen mással foglalkoznak, esetleg a vizsgákra készülve, hogy na, hogyan sikerül majd, miképpen tudják beosztani a tennivalókat, de hát mások is, akik itt vagyunk, kinek jut eszébe most karácsony előtt, hogy az elmúlt év számvetésével foglalkozzon, de tény, hogy egy évnek a végéhez érkezünk jövő vasárnap, egyházi évről van szó, aztán egy jó hónap, és a polgári évnek is a végére jutunk, és az Isten azt akarja, hogy az ember elgondolkodjon azon, hogy hogyan is telt el az elmúlt esztendő. Nagyon fontos, hogy az ember mérlegre tegyen sok mindent. Mindenképpen elgondolkodjon arról, hogy hogy is élt, milyen a felfogása az életről, milyen az élet szemlélete, hogy aztán hogyan sáfárkodott az ember a lehetőségekkel. Ugye múlt vasárnap az volt az üzenet, hogy a egyház népe Istenre várakozó nép. Nagyon fontos üzenet ez, mert ebben az az igazság rejtőzködik, hogy aki az Istenre várakozik, az megvallja ezzel azt, hogy szüksége van azokra az értékekre, amelyek ebben a világban fontosak. Sajnos egyre kevesebben gondolják azt, hogy ezekre az értékekre szükségünk van, hiszen egy emberközpontú világban élünk, ami persze, ne felejtsük el, miközben ezt hangoztatják és hangsúlyozzák, akkor ezt Istennel ellenkezve mondják az emberek, pedig az Isten tett bennünket a középpontba. Minden értetek történik, hozza az üzenetet Jézus Krisztus nekünk embereknek. Ez az Isten üzenete, minden értetek történik. Akkor, amikor a hitetlenek úgy gondolták, na sikerült az Istent kitaszítani ebből a világból, nincs itt helye az Istennek, helyére pöffeszkedett az ember, akkor azt is, hogy na most valami győzelmet aratott az Isten fölött. Ó, dehogy! Az Isten akarja, hogy az ember boldog legyen, még azt is akarja, hogy boldoguljon. Csak itt igen sokszor fölcseréljük a fogalmakat, először boldogulni akarunk, és azt hiszük, hogy az már a boldogság is. Nagy a különbség a két fogalom között. A mai vasárnap pedig, így közeledve az év vége felé, a kérdés az, hogy mennyire érzünk felelősséget az életért, a magunk életért, egymás életért, az egymással való kapcsolatunkban, és mennyire érzünk felelősséget ezért a világért, amit ránk bízott az Isten. Hajtsátok uralmatok alá! Ne a világ uralkodjon rajtatok, hanem a ti kezetekben legyen a világ. Benneteket gazdagítson a világ. Minden esetre ma, akkor, amikor ezzel a kérdéssel szembesülünk, két gondolatot kell tisztázni magunkban. Az egyik az emberi élet kérdése, a másik pedig a ránk bízott adományoknak a kérdése, a talentumok, ha a Biblia szóhasználatával élek. Testvérek, az egyik, ami nagyon-nagyon fontos az életünkkel kapcsolatosan, hogy az életünk esetleges. Az életünk nem szükségszerű. Azt hiszem, hogy ez az első kérdés, amivel konfrontálódnunk kell. Honnan merné bármelyikünk is mondani, hogy az ő megszületése az szükségszerű volt? Esetleges. Miért éppen ez a kisfiú született meg? És egy másik, miért nem született meg? Miért éppen azok születtek meg, akik itt vannak? Persze, erre sokféle magyarázatot lehet adni, e világi magyarázatot, istenes magyarázatot. Ebben ne bonyolódjunk most bele. Egy tény. Egyikünk sem, akik itt vagyunk, úgy jelent meg ebben a világban, úgy született erre a világra, hogy ő kiharcolta ezt magának. Ezzel az élettel kapcsolatosan is még ezt kell mindenképpen magunk elé állítani, azt tartják manapság, hogy emberi jog, hogy az ember kibontakoztassa az életét. Emberi jog, hogy az ember élete kiteljesedjen. Megteremteni mindent ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ezt egy nagyon kétes fogalommal adják vissza ebben a mai világban. Szívesen megkérdezném, hogy ki milyen fogalmat jelenítene meg ennek a kifejezésére. De mondom, önérvényesítés. Talán még szebben is mondják ezt. Hogy mondják? Önmegvalósítás. Jó. Nagyon köszönöm, ezt óhajtottam mondani, de így örülök, hogy te mondtad ki, Pali. Önmegvalósítás, kedves testvérek, a legnagyobb szélhámosságról szól ez a fogalom. Mi az, hogy önmegvalósítás? Mentsen meg bennünket az Isten azoktól az emberektől, akik megvalósították önmagukat. Ezek az emberek, és egyáltalán ez a fajta gondolkodás elhiszi azt, hogy ebben áll az életnek az értelme. Az ember életének az értelme, ha most ezt egy másik fogalommal helyettesíteném, felkészülés, az ember életének a kibontakoztatása a szolgálatra. Mert az életünk nem önmagunké. Az életünk másoké. Az életünket el kell ajándékozni. Az egy más kérdés, ha valaki az életét kibontakoztatta, gazdaggá vált egy ember különböző emberi értékekkel, és egy ilyen ember ajándékozza el az életét egy másik embernek, ajándékozza oda az életét a szolgálatra, az élet szolgálatára, a közösség javára, akkor ez természetesen rendjén való. Itt vannak fiatalok, akik egyetemre járnak, és egészen sajátos területen igyekeznek minél magasabb szintre jutni a tudásban, hallatlan lehetőség. De miért? Azért, hogy minél többet tudjanak tenni másokért. Aki önmagát valósítja meg, tehát ez az egyik kérdés. Akkor, amikor számadást tartunk, amikor mérleget készítünk, akkor ez az egyik kérdés. Ezt kell magunkban tisztázni. Mit akarunk az életünkkel, és miben látjuk az életünknek az értelmét. A másik a talentumok. Hallottuk azt, hogy a gazda az egész vagyonát szétosztotta. Tehát nem arról van szó, hogy valamicskét adott egyiknek, másiknak. Mindenét odaadta. A gazda. Vannak keresztény gondolkodók, akik az Isten szívesen helyettesítik ezzel a fogalommal, hogy a gazdánk. Hát, ha így van, a gazdánk mindenét odaadta nekünk. Aztán várja azt, hogy mi ezzel jól gazdálkodjunk. Természetesen az élet javára. Hogy az életünk minél gazdagabb legyen, és mi emberek minél boldogabbak legyünk. Nyilvánvaló, ennek egyetlen útja van, azt, hogy egymást gazdagítjuk. A másik embert egyre gazdagabbá tesszük. Nincs más út. És itt hallottuk azt, hogy van, aki 5 talentumot, másik 2-t, a harmadik 1-et. Rögtön fölmerülhet az emberekbe, hát igazságtalan a gazda. Ugyan, miért lenne igazságtalan? Mindegyiknek az adottságai szerint adta a talentumokat. Egyébként a talentum nem pénz, egy mértékegység. Kétféleképpen értelmezik ma a Szentírás magyarázók, ez arany vagy ezüst. Vannak, akik azt mondják, hogy egy talentum 26 kiló arany vagy ezüst. Van másik vélekedés, hogy 34 kiló, seckolja, nem számít. Egy tény, hogy van, aki 5-öt kapott, 5 egységnyit, 2-t, 1-et, és gazdálkodjanak vele, övék. És ez is csodálatos, ha figyeltünk, Nem arról van szó, hogy amikor visszajön az elszámolásra, akkor nem az, na jó, nagyszerű. Hát ötöt szereztél az öthöz, milyen jól járok én a gazda, hogy ennyivel gyarapodott a gazdagságom. Nem. Azt mondja, jól van. Jól tetted. Az az egy meg, aki ilyen üres szavakat mondott. Tudtam, hogy szigorú vagy. Tudtam, hogy félni kell tőled. Ezért elástam, hogy visszaadjam. Nem azért kapta, hogy ássa el. Azért adja, hogy kapta, hogy éljen vele. És a maga lustaságát, a maga hanyagságát, kényelmét, vagy akármit mondhatunk, azzal palástolta, azzal takargatta, hogy szigorú az, aki adta ezt a talentumot. Vegyétek el tőle. Adjátok oda annak, aki jól sáfárkodik a javakkal. És azt hiszem, hogy egy kicsit úgy általánosságban is kell ezt mondani, az adományok különfélék. És ez nem az szerint történik, hogy ki a nagyobb, ki a kisebb a gazda szemében, hanem azon múlik, hogy ki képes a szolgálatra. Aki képes, azt kell segíteni, aki nem, mindegy, hogy miért, azt tudomásul kell venni ugyancsak. Egyébként az elszámolás az szerint történik, ha többet kapott, többről kell elszámolnia. Aki kevesebbet, az annak kevesebbről, de a gazda mindenkinek annyit adott, amennyi szükséges, amennyi elég, ami pontosan elég mindenkinek, ha igazán beveti magát. Ha igazán fölismerte az élet értelmét, és ennek megfelelően, a tehetségének megfelelően szolgál. A tehetségének megfelelően gazdagít másokat. Akinek csak egy talentuma van, úgyse tud öt talentumnyi gazdagodást elérni. Képtelen rá. Hányszor találkozunk a világban azzal, hogy embereknek kevesebb a talentuma, és ugyanakkor többet várnak el tőlük. Tragédia ez. Ilyenkor vagyunk kétségbe ez, vagy kik azok, akik fölöttünk vannak. Kik azok, akiknek a szolgálatot teljesíteni kellene. Alkalmatlan rá. Nem a helyén van. Tehát rendkívül fontos, hogy jól értsük az adományok kérdését. Mert a talentum adomány. A szóban bent van, de nem fizettünk semmit. Ezt kaptuk. Tehát nem arról van szó, hogy ezért én megdolgoztam. Kaptam. Aztán, hogy mire jutok vele, az azon múlik, hogy mennyi ember gazdagodik. Mennyi ember élete lesz több, jobb és teljesebb. Kedves testvérek, ezen a mai vasárnapon ezeket a kérdéseket kell magunkban tisztázni. Hogy gondolkodunk magunkról, az életünkről, és hogy gondolkodunk azokról a javakról, amiket ajándékba, adományképpen kaptunk. Képesek vagyunk-e valóban szolgálni? Képesek vagyunk-e olyan mértékben áldozatokra, ahogy az adottságaink, az adományaink erre éppen elegendők. Senki nem mondhatja azt, hogy ez nem, mert persze egyik legnagyobb bűnünk az, amikor azzal foglalkozunk elsősorban, hogy neki miért van öt, nekem meg miért van csak kettő vagy egy. Aki többet kapott, annak többet kell tenni. Aki kevesebbet, annak kevesebbet, de mindenkinek meg kell tenni. Ha valaki a kevesebbet jól használja,
akkor többre jut, mint aki a sokat rosszul használja. Talán még azon is lehetne gondolkodni, hogy mik lehetnek ezek a talentumok, csak felsorolásképpen mondom. Talentum lehet a létünk. Talán ezt a szót félve használom, a jó létünk. Hogy nagyjából mindazt meg tudjuk szerezni, amire vágyunk van, igényünk van. Persze ilyenkor nem szabad elfelejteni, hogy itt is micsoda különbségek vannak. Miközben mi sok mindenhez hozzájutunk, persze megint itt van kicsit nyugatabbra, mennyivel több mindenhez jutnak, és ez minket boldogtalanná tesz, és megtagadjuk a szolgálatot, mert a jobb létért mélyebbre lökjük a mieinket. Miféle szolga ez? Hogy gondolkodik ez az ember? Önmegvalósító ember. Önmagára gondoló ember. Jártam én Indiában, ahol az asszonyok, akikkel találkoztam, napi 10 órát dolgoztak, és a napi díj $1 volt. Kicsit, ha szétnézünk a világban. Aztán, de erről sokat lehetne beszélni, ilyen talentum az, amit mi kultúrának mondunk. Kultúra az, amiben élünk. Hány ember van, aki más körülmények között él, és más volt a kultúrája. Most ez különösen éles, amikor egy olyan nép tömeg igyekszik Európa felé, akinek egész más a kultúrája. Talentum a kultúra, megvédendő. Aki ezt elengedi, nehéz az lelki ismeretével az elszámolás. Talentum lehet a tanulási lehetőség, a munka lehetőség. Mennyi analfabéta van a világban? Mennyi embernek nagy gondja az, hogy dolgozni tudjon? Talentum. Ha ehhez megvan a lehetőségünk, akkor hogy élünk vele? De talentum lehet a keresztény hitünk, a keresztény hitünk igazságai. Micsoda ajándék az az értékrendszer, az az igazságrendszer, amit mi kereszténységnek mondunk. Talentum. Micsoda lehetőség. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja Jézus. Élünk ezzel a nagy lehetőséggel. Talentum lehet a kegyelem. A kegyelem, ami azt jelenti, hogy tudjuk, hogy szeret az Isten. A legtöbb ember attól szenved, hogy nem szeretik. Ami keresztény kegyelem tanunk, erről a talentumról szól, hogy mi szeretett emberek vagyunk. Ha senki nem szeretne, az Isten szeret. És akit az Isten szeret, az szereti a másik embert. Aki nem szereti a másik embert, annak fogalma sincs a kegyelemről. Arról, hogy őt az Isten szereti. Micsoda ajándék. Micsoda talentum. Élünk vele? Vagy elengedtük? Mert talán kívánatosabb azoknak az élete, akik csak magukra gondolva élik a mindennapjaikat. Testvérek, szóval számadás. Egy biztos, hogy van, aki csak magát szereti, van, aki csak a mának él. Nekünk a nagy lehetőségünk az, hogy egymást szerethetjük, és egymásnak, és egymásért élhetünk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, menj a Kisztőben, minden látható. Kedves testvérek, gondoljunk erre a szerencsétlen emberre, akinek egy ilyen képe volt, hogy tudom, hogy szigorú vagy. Szerencsétlenek azok, akiknek ilyen Isten képe van. Az Isten nem szigorú. Az Isten szeret, az Isten irgalmas, az Isten megmentő, az Isten megváltó tervet készít az ember megmentésére. Szigorúság. Mindenki önmaga fölött mondja ki az ítéletet. Ebben az imádságunkban most gondoljunk az Erzsébet testvéreinkre, meghalt Erzsébetekre, hogy azt a példát, amit a mi Árpád-házi szentünk megmutatott a világnak, az eljusson egyre több emberhez. Sose felejtem el egy alkalommal a brazíliai őserdőben, amikor egyik településről a másikra mentem, megálltam egy pici faluban, egy kicsiket tenyérnyi tér volt, és ott volt egy kis templom, bementem, és a legnagyobb csodálatomra az első színes ablak Árpád-házi Szent Erzsébetet mutatta. Őserdőben jelez. De jó lenne, ha mi fölöttünk is itt lenne vonzó példaként és jelként. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékait. Alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit a szent fiad, az ő emlékezetére cselekednünk parancsolt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, a mai persejgyűjtést a katolikus karitás céljaira fordítják, oda küldjük ebbe a központba el azt a gyűjtést is, amit ma a testvérek oda dobtak ebbe a kosárkába, és ezen a mai vasárnapon engedjük közel magunkhoz az üzenetet. Mennyi ember élhet a mi talentumainkból? Mennyi ember élhet a mi szolgálatunkból, ha igazán jól sáfárkodunk, nem pedig magunkat hizlaljuk. Jó Isten, segítsen bennünket abban, hogy jól gondolkodjunk önmagunkról és egymásról. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.